Szép napot kívánunk mindenkinek, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, és Katona Csabával ülünk itt a stúdióban. Szervusz Csaba!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
És a lecsóról lesz szó. Ez egy elég komoly merítés, szakkönyvek születtek róla, irodalmi munkásságok. Kiemelném Fejér Béla könyvét, amit szerintem, akik így vonzódnak a gasztronómiához, sokan ismernek, ami Lecsó címmel jelent meg. És természetesen volt egy vicces rajzfilm is, de annak csak részben van köze a lecsóhoz. De azért rámutatott arra szerintem még olyanoknál is, akik ezt nem gondolták volna, hogy bizony a franciáknak is van egy ehhez hasonló, egészen hasonló valamiük, ez a Ratatouille, amit talán sokan ismernek. De hogy miért beszélünk a lecsóval? Lesz most egy jó kis fesztivál, nem?
Ez így van. Szeptember 23-án Szegeden az a megtiszteltetés ér engem, hogy én leszek a speakere a harmadik prémium piac piknik és lecsófőző fesztiválnak, ahol természetesen lecsót fogunk főzni. Az én feladatom pedig azon kívül, hogy levezénylem a eseményt, az lesz, hogy a lecsó történetéről emlékezzek meg, következésképpen belástam magam ebbe.
Tökéletes, és szerintem illik is abba a vonulatba, amit egyszer elkezdtünk, a monarchia konyhája, illetve a nagy nemzeti konyhák kialakulása, hiszen sokan gondolhatnák azt, akikben így túlbuzog a nemzeti érzelem, hogy ez valami ősi magyar étel, amit még a nyereg alatt puhítottak, és aztán rögtön el is felejti ezt az egész badarságot, hiszen két olyan alapanyag van benne, amit nem találhattunk itt meg korábban, ami a fő alapanyag, a paprika, meg a paradicsom, meg hát ugye a tört paprika, ami a piros paprika, mint fűszer, szóval rögtön belefutunk egy olyanba, hogy hát jó, rendben, de akkor mitől is nagy nemzeti étel ez a lecsó?
Hát azzá vált, fogalmazzunk úgy, hogy a elmúlt bő 150 évben biztos, hogy azzá vált. Itt sokszor beszéltünk már arról, hogy el lehet-e mondani valamiről, hogy nemzeti karaktere van akkor, hogyha nem ősrégi. Mindjárt kezdjük ott, hogy mi az, hogy ősrégi. Tehát a 300 éves ősrégi, vagy nem ősrégi, a 1000 éves ősrégi, vagy nem ősrégi. A lecsó ebben a formában Magyarországon nyilván nem Árpád apánkkal érkezett, és nem puhítottuk nyereg alatt, ezt el lehet mondani az alapanyagok okán. De hát a 1800-as évek végétől, 1900-as évek első felétől azért nagyon-nagyon részét képezi, sőt, igazából 1900-as évek első felétől részét képezi a magyar mindennapoknak. Következésképpen azt gondolom, hogy 2023-ban ez már nemzeti étel. Az, hogy 500 éve ez nem így volt, attól ez még nemzeti étel, okkal vagyunk rá büszkék. Az egy más kérdés, hogy a általad felhozott példa, a francia ratatouille, összevetve mondjuk a észak-afrikai izraeli soksukával, és még nagyon sok más hasonló étellel, az arra irányítja rá a figyelmünket, hogy bizony a paradicsom és paprika, mint népszerű alapanyag, lényegében mindenhol megtalálható.
Hát és ugye ez is, mint sok más élelmiszer, amire úgy tekintünk, mint nagy nemzeti élelmiszerünk, például a töltött káposzta, török közvetítéssel érkezett Magyarországra, a kereskedőknek köszönhetően. Behozták ugye a paprikát, a paradicsomot és az abból készült fűszert, vagy ezeknek változatait. De még egy dolog kellett szerintem ahhoz, hogy ez elterjedjen, mégpedig az, hogy ebből kereskedelmi mennyiség legyen. Tehát, hogy ugye különben nem terjedt volna el, hogyha néhol egy-egy házban van egy pár fűrt paradicsom, vagy termesztenek paprikát. Ehhez kellett az, hogy tényleg mindenhol elérhető legyen, hogy elterjedjen ez az étel.
Hát ugye nem véletlen, hogy a monarchia korát, illetve a Horthy korszakot idéztük meg olyan tekintetben, amikor a lecsó mindennapossá válik. Ehhez valóban az kellett, hogy a paradicsomot is elkezdjék tömegesen termelni. Itt Budapest környékén például Dunakeszi adott otthont egyebek mellett a nagyobb paradicsom ültetvényeknek. Hát ami pedig a paprikát illeti, azt pontosan tudjuk, hogy Szentestől 60-on át Cecéig elég sok helyen megjelent a kalocsa, és még hosszan sorolhatnám ezt, azokat a helyeket, ahol ugye komolyabb hagyománya lett hosszú évtizedek alatt a paprika termesztésének. Tehát meg kellett teremteni hozzá azt az alapot, hogy ezt mindenhol termeljék. Ez meg nyilvánvalóan a kereslet kínálat törvényei értelmében a tömegigénnyel jár párhuzamosan. De a tömegigény teremti meg azt, hogy ebből több legyen, egyúttal pedig ez visszaad a tömegigényre. Tehát igazából azt lehet látni, hogy ez az étel ez megjelenik a városokban is. Ugye 1920-as években már konzervben találkozhatunk, Weiss Manfred és Bertold egyebek mellett konzervben árulja.
Ez nagyon érdekes, ez az első magyar konzerv és ércárugyár, ami a Weiss Manfred műveknek az egyik része volt.
Ugye ebben az időben jellemző az a tőkés kapitalista magatartás forma, hogy egy-egy sikeres cég az nem egy, hanem több lábon áll, teljesen érthető módon, mert ugye soha nem lehet tudni, hogy a valamilyen piaci válság, vagy a fogyasztói igény megváltozása, mikor üti ki az egyik lábat a vállalkozás alól. Egy példát mondanék erre, a Dreherek, mint az közismert, sörben utaztak, tehát 20-as években csináltak csokoládét, bombont, tejet, meg bérpalotákat is építettek, tehát nem véletlen, hogy ezek a fajta vállalkozások így működtek, és itt említsük meg a Globus nevet, mert ugye ez is ide
a köthető. Globus, a márkanév, ugye ezt Weiss Manfredék vezették be annak idején. Mintha én úgy emlékszem, hogy ott komoly export is alakult ki ebből.
Volt bizonyos, ha már szóba jött Weiss Manfred, lehetetlen nem megemlíteni, hogy mennyire szépen mutatja a monarchia korabeli alulról jövő self-made man polgári származású új elitnek az élvonalba kerülését Weiss Manfrednek a neve, hiszen ő ugye egyúttal a hagyományos elithez is közeledett, azáltal, hogy főnemesi címet kapott, és mennyire szépen hangzik az, hogy Báró Weiss Manfred elnök vezérigazgató.
Hát igen, ez ma is jól hangzik szerintem, vagy jól hangzana, vannak is ilyen kísérletek, hogy egy kicsit revizionáljuk ezt a korszakot, de térjünk vissza a törökökre. Én nézegettem, ugye ha az ember utazik, és ez is nagyon jó, hogy veled beszélgettünk erről, sokat utazol itt a környéken, már akkor észreveszed azt, hogy nagyon nagy átfedések vannak. És ha itt utazunk, hát nem is a környéken, ez sokkal tágabb merítés, azért találunk nagyon érdekes és hasonló ételeket. Említsük meg először a menement, a török menement, ha már a törökökkel kezdtük, vagy a goti a másik, de ugye Izraelben a saksuka, aztán itt van a szerb-horvát szatarás, vagy gyuvec, akkor, vagy gyuvecs, akkor az ajvár, ami szintén egy hasonló valami, akkor a briáni, zakuszka, ugye erdélyi vagy román konyhából ismert, ennek rengeteg változata, van amelyik babos zakuszka, van amelyik szintén padlizsánnal készül, amit most el is felejtettem, hogy ők hogy hívnak, de teljesen máshogy, de a bolgároknál a mismás, amit fetasajta lesznek, és ezer-ezer változat, de lényegében ugyanaz, mint hogyha egy szofrettót készítenénk, egy alapot, ugye, paprikán, hagymán megpárolva, megdinsztelve a hagymát, paprika, paradicsom, és még valami, vagy esetleg kivesszük belőle a paradicsomot, és helyettesítjük egy másik zöldséggel, de ezeknek a változatai mindenhol felelhetők.
Így van. Hát a paradicsom, paprika, illetve a hagyma szent háromság az biztosnak nevezhető ilyen tekintetben. És ugye maga a lecsó, amennyire ki lehet tapintani a fennmaradt forrásokból, az eredendően valamiféle mártásként működött. Tehát az első említései, amikor ilyen paprika, paradicsom, hagyma, vegyes dologról szólnak, némi sóval, meg egyebekkel megtoldva, azok leginkább egy mártás jellegre utalnak. Ugye előfordul a régi könyvben a szerb vagy rác omácska elnevezés, de egyértelműen mártásként. Vagy hogy egy másik művöldés történeti érdekességet elővegyünk, a első szlovák nyelvű szakáskönyv hol máshol jelent meg, mint Pesten, 1870-ben egy Jan Babilon nevű úriember írta, és az ember valaki belelapoz, akkor várja a népies szlovák recepteket, de nem azt fogja megtalálni, hanem egy modern városi konyhát célzott meg Jan Babilon ezzel a művével, és hát itt is még mártás formájában találkozunk a paprika meg a paradicsom elegyével. Aztán maga az a verzió, amit már úgy lecsóként megnevezünk, 1914-ben egy szótárban jelenik meg, hogy a lecsó az ilyen paprika és paradicsom elegye, Diós Jenő kapcsán, ez ugye ott található Nógrád megyében ez a település, nem veszel Rétságtól, és itt már valószínűleg abban a formában találkozhatunk vele, ahogy mi is használjuk, tehát, hogy nincs mártássá, ajvárszerű mártássá összesűrítve, hanem egyfajta ételként jelenik meg, és hát szinte biztos, hogy délről származott, nem véletlenül ezek az utalások, ugye a rác, illetve szerb elnevezés, illetve a bolgárkertészekhez szokták őket kötni, hogy a bolgárkertészek hozták be alapvetően ezt a fajta ételt, vagy ennek az ősét Magyarország területére.
Innen folytatjuk a Borvaló Gasztrokultúra magazinban a lecsó témát vettük elő, Katona Csabával beszélgetünk erről.